Ez itt az Ügyvéd Podcast Skype-ofon adása, én Gábor Fanni vagyok, az Orak Akadémi vezetője, vendégeim pedig dr. Juhász Éva, jogász végzettségű mediátor, mediátoroktató, és dr. Lantos Judit, ügyvédmediátor.
Sziasztok, köszöntelek titeket a mai podcast adásban. A mediációról lesz szó. Mindketten jogászként kezdtetek el dolgozni, most pedig mindketten mediációval foglalkoztok, ki többé, ki kevésbé. Mi motivált titeket abban, hogy ezzel a területtel foglalkozzatok? Éva?
Én jogász végzettségű vagyok, de most már hosszú ideje nem jogi tevékenységet folytatok, és abszolút az én esetemben ez egy teljesen egyértelmű történet, hogy én miért váltottam a jogi szakmáról. Ügyvédjelölt voltam, és épp helyettesítettem az egyik kollégát egy válási ügyben, amikor az történt, hogy az én ügyfeleim már megállapodtak, vártuk a bírósági folyosón az ítéletet, vagy az ítélet hirdetést, és a szomszéd tárgyaló teremből kijött egy édesapa, egy ilyen 10 év körüli kisfiúval, és a kisrácra minden látszott ezen a kisfiún, hogy mit jelent egy válás, hogy mind megy keresztül egy gyerek. És én akkor volt egy ilyen érzésem, hogy oké, lehet, hogy nem így kell, nem ez a legjobb formája annak, hogy mi segítsük akár jogászként is a válási helyzeteket, mert hogy valami itt nincs rendben, ha ez a gyerek ez így néz ki. És akkor kezdtem gondolkodni, hogy oké, akkor viszont ha nem ügyvédként, akkor hogyan is tudom én ezt máshogy támogatni, és akkor valahogy itt találtam aztán rá a mediációra.
Judit?
Igen. Én 25 éve ügyvéd vagyok, elsősorban iparjogvédelemmel és azon belül is védjegyjoggal foglalkoztam, most már családjoggal is foglalkozom, viszont a váltás még a védjegyjogi vénámból jött, ugyanis én mindig is törekedtem a megegyezésekre a felek között, tehát a többi ügyvéd, a másik oldalon álló ügyvédekkel próbáltam mindig megegyezésre jutni. A kollégáim viccesen mondták is, hogy ha te kapsz egy ügyet, akkor te azt megegyezéssel lezárod. Mert az egész személyiségem meg a hozzáállásom miatt én inkább mindig kerestem azokat a közös megoldásokat, amikor erre lehetőség van. Nyilván van olyan eset, amikor ki kell állni az ügyfélért és harcolni kell. Ezeket néha csináltam, de sokszor a kollégáimhoz irányítottam át, és én inkább ezt a békés megegyezésekre törekedtem, amikor éppen nem szerződéseket készítettem, meg jogi tanácsot adtam, meg bejelentéseket tettem. Szóval az a lényeg, hogy én 5 éve beiratkoztam először az első mediációs tanfolyamra, aztán még másik többre is, és akkor egyre jobban megszerettem a mediációt, annyira, hogy ma már a praxisomnak körülbelül a felét a mediáció teszi ki az ügyvédi vonal mellett, és majd később tudok mesélni, hogy ez a kettő hogy tudja egymást kiegészíteni, de nagyon
de
jól.
De most is mesélhetsz egyébként,
most is mert
ott kapcsolódik, mert amúgy is akartam kérdezni, hogy ez szinte felér egy szakmaváltással, vagy egy kis változtatás kellett neked a gondolkozásban, tehát hogy mennyiben más, és mennyiben előnye vagy hátránya a te ügyvédi gondolkozásod.
Jó. Hátránynak semmiképpen nem mondanám, sőt, inkább előny. Ugye, amikor ügyvédként tevékenykedem, és úgy fordulnak hozzám az ügyfelek, akkor is az a gondolkodásmódom, amit a mediációs tanfolyamaim és gyakorlatsorán elsajátítottam, hogy kérdezzük az ügyfelet, hogy hogyan jövünk rá, hogy mi az ő igazi érdeke, és az érdek alapú konfliktus megoldást próbálom a probléma megoldás helyett, vagy legalábbis végiggondolni. Nagyon segít abban, hogy amikor ügyvédként kell tanácsot adni, vagy szerződést készíteni, akkor úgy tudok beszélgetni az ügyfelek, és úgy tudom őt kérdezni, hogy sokkal jobban tudom megoldani a problémát, ezt nagyon-nagyon érzem. Tehát már ügyvédként is szuper, úgyhogy tudom ajánlani azoknak az ügyvédeknek, akik úgymond csak ügyvédek, hogy végezzenek el egy mediációs tanfolyamot, mert az egész gondolkodásmódjuk megváltozik, és a szakmáikban tudják használni, arról nem is beszélve, hogy magánéletben is nagyon sok hozzáadott értéke van. Amikor meg mediátorként dolgozom, akkor nyilván ezeket a mediációs skilleket használom, és akkor az meg ahhoz kell, hogy jó mediátor tudjak lenni.
Éva, te mit gondolsz erről? Egyébként meg Judit, tőled is kérdezem, hogy mennyiben más ez a szerep, mert hogy ügyvédként mégiscsak egy megmondó ember vagy, aki tudja megoldást, aki tanácsot ad, mediátorként pedig sokkal inkább háttérbe kell vonulnod, és facilitálod a helyzetet, hogy szerinted sok olyan ügyvéd van, aki erre akár alkalmatlan, mert ezt az ügyvédi mindset miatt választotta az ügyvédi hivatást, vagy pedig át lehet szépen állni erre. Tehát, hogy ezt még egy kicsit körüljárnánk, hogy mennyiben kell másfajta hozzáállás és attitűd a két különböző szakmához.
Én először meghallgattam a Juditot, jó, mert azért ő gyakorló ügyvéd, és utána én még erre rácsatlakoznék, mert igen, vannak azért gondolataim, meg talán segít is az ügyvédeknek, hogy miért is lehet ez tényleg nekik jó.
Igen. Én azt gondolom, hogy persze nyilván vannak olyan személyiségtípusok, és nyilván ügyvédek között is, aki annyira ezt a versengő konfliktus megoldást alkalmazza, hogy egyszerűen az egész lényéből kellene kibújni, és egyszerűen nem tud mediálni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a legtöbb ügyvéd tudja használni ezt a tudást, és azt persze a mediátoros tanfolyamokon nagyon jól megtanuljuk, hogy amikor mediálunk, akkor átülünk, és akkor akkor a mediátori kalap van rajtunk, és akkor nem ügyvédi gondolkodásmódból kell megoldanunk a problémát, hanem abban segítjük, ugye facilitáljuk az ügyfelet, hogy megtaláljanak egy közös megoldást. Ugyanakkor a jogi tudás az nagyon gyakran, főleg ugye nyilván a jogi ügyekben, én például nagyon sok családjogi mediációt csinálok, ott elengedhetetlen, mert néha fölmerülnek olyan kérdések, amikor jó, ha meg tudom mondani, hogy így van, vagy úgy van, vagy elvileg nem szabad tanácsot adni, de én azt gondolom, mediációnak is sok ágazata van, és én bevallom, hogy én szoktam, de nem úgy az egyik félnek, hanem elmondom, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, de mik a lehetőségek, tehát kell a jogi tudás. Tehát a válaszodra, Fanni, ha valaki jó mediátor, és jó helyre jár tanulni, és egy olyan is a személyisége, hogy nyitott a jó kommunikációra és a másikra való odafigyelésre, akkor igenis tud mediátor lenni, amikor éppen mediátor és nem ügyvéd, én azt gondolom.
Oké, akkor erre rácsatlakoznék. Nekem ez ugye mindig kérdés volt, oktatóként, mediátor oktatóként, hogy mennyire lehet ebből az attitűdből, ami szükséges ahhoz, hogy valaki jó ügyvéd legyen, ugye, mert hogy egy oldalon képvisel jellemzően azért egy ügyfelet, és hát hiszen ez a dolgod, és ahogy mondtad is, hogy Judit, hogy ki kell állni, harcolni kell érde, ugye? Pontosan ez a klasszikus versengő attitűd, tehát azért ebből váltani arra, hogy most akkor én középen állok majd két ügyfél között, és ha egyiküket sem támogatom, vagy konkrétan, vagy mind a kettőjüket támogatom, de semmiképpen nem csak az egyik oldal, ez azért nem olyan könnyű. Tehát ez nehéz, és ebből váltani arra, hogy én most viszont tényleg középen vagyok, de akkor örülök, hogyha azt mondod, hogy ezt meg lehet oldani, úgyhogy hogy nem okoz ez olyan nagyon nagy, hogy mondjuk feszültséget benned, hogy oldom meg, hogy tudok kilépni ebből. De ugye ezt azért mondjuk el, hogy ez azért a nehézség ennek, hogy ennyire váltani, mondjuk akár, én nem tudom ezt, hogy te hogy csinálod a gyakorlatban, de hogy mondjuk egy napon belül, mert én inkább azt tudom elképzelni, hogy egyik nap mediálok, másik nap mondjuk inkább ügyvéd vagyok, mert hogy szóval ez nem könnyű, és én gratulálok is, hogy ezt neked sikerül megoldani, de hogy a másik, amiről beszéltünk, hogy igen, én is azt gondolom egyébként, hogy azért a mediáció az egy szemlélet is. Ugye, tehát nem csak egy kommunikációs folyamat, hanem egy szemlélet is van mögötte, és ha ezt elsajátítja akár egy ügyvéd, akkor már egész más attitűddel fog hozzávisztani az ügyekhez, az esetekhez. Tehát, hogy abszolút csatlakozni tudok ahhoz, hogy mindenképpen azoknak is nagyon hasznos ez a képzés ügyvédeknek, akik egyébként lehet, hogy nem fognak mediálni például. Mert hogy valami olyan skill-lel gyarapodnak, tehát és a személyiségük is. Tehát önismeret is fejlődik, egyébként ezt is tényleg alá tudom támasztani, ami mindenképpen hasznos lesz majd a kommunikációjukban.
Te nagyon régóta oktatsz, Éva, a mediációt, és sokféle képzésen. Mi a tapasztalatod, hogy kik érkeznek? Tehát körülbelül hány százalék a jogász, vagy pszichológus, vagy pedagógus, tehát milyen megoszlás?
Ez egy nagyon érdekes, itt van egy hullámzó tendencia. Volt olyan időszak, amikor nagyon sok jogász jött és ügyvéd. Most például egy kicsit kevesebb volt az utóbbi időben, ennek mi az oka, azt nem tudom, de mindig vannak jogászok. Tehát olyan nincs, hogy egy csoportban egy-két jogász ne legyen, csak nem biztos, hogy ügyvédek, tehát ugye azért több területről is érkezhetnek, de HR-esek szoktak jönni, tehát ugye azért nekik eléggé kapcsolódik a tevékenységükhöz. Szoktak jönni pszichológusok is egyébként, tehát hogy ez nekik is, mert szóval hogy a mediációt lehet, hogy én nem tudom, a pszichológus képzésben egyáltalán ez így hogy van benne, vagy benne van-e, de hogy van nyitottságuk, és nagyon szeretik. Van, hogy
pedagógus jön. Nincsen benne a hivatalos
Nincs
benne
akkor, igen, a
képzésben, hanem külön fel lehet venni.
Hát külön, igen, akkor azért mondom, mert igen, ez nekem nem volt így meg, de hogy és egyébként nagyon jót tesz a csoportnak ez a sokféleség mindenképpen. Tehát a jogászoknak nagyon jó látni például az ilyen csoportban, hogy lehet máshogy gondolkodni, mert hogy azért mindenkinek egy kicsit, bocsánat, így mondom, van egy csőlátás a szakmájából, és ez teljesen rendben van, ezt kell egy kicsit átértékelni. Úgyhogy én azért is szoktam mondani mindig egy képzés elején, hogy mindenki jöjjön nagyon-nagyon nyitottan, és tegye le a tudását, ami a szakmai tudását, hogy hagyja érkezni ezt a tudást. Mert például pont a jogi tudásnál látom azt, hogy ez egy kicsit az elején akadályoz. Ugyanis mi azért nem a jogi tények mentén fogunk dolgozni. És amikor az embernek ott van ez a keret a fejében, akkor abból egy picit nehéz kilépni. Tehát mindig szoktam, hogy tessék egy picit kilépni ebből az egészből, hagyni, hogy ez hasson ez a dolog, és akkor utána visszatesszük majd a jogi tudást, az nagyon hasznos tud lenni.
Egyébként mennyire hiányzik a pszichológia tudás egy jogásznak, hogyha mediál, mert hogy ugye a legtöbb konfliktus mögött olyan rejtett játszmák, kommunikációs félrecsúszások vannak, amihez szem kell, hogy az ember észrevegye, hogy itt lehet, hogy egy apróságról van szó, ami az elakadást okozza, de hogy ezt fel kell tudni fedezni, ehhez meg kell valamiféle pszichológiai szemléletmód.
Nagyon érdekes, nagyon sokféle szempontból lehet, pszichológiai szempontjából is megközelíteni a mediációt. Van, aki az ugye transzakcionalizis szempontjából közelíti, tehát az oktatás is erre fókuszál, tehát ezek a játszma elmélet, stb. Én például azt a szemléletet képviselem, hogy ez a Maslow-féle szükséglethierarchiának az egésznek az alapja, hogy bizony azt tudni kell, hogy egy konfliktus helyzetben, ami általában érzelmeket generál, különböző mértékű érzelmeket, sérült szükségletek vannak, mert ezek a bizonyos szükségletek motiválják az emberek viselkedését a konfliktus helyzetekben is. Tehát nézzünk egy picit mögé, és ezért is jó, hogyha kilépünk ebből a jogászi szemléletből, hogy egy picit nézzünk a konfliktus mögé, hogy milyen szükséglet működteti, motiválja itt a feleket ebben a konfliktus helyzetben, és arra keressünk választ majd a megoldásban, mert ez lesz majd egy tartós megoldás. Tehát ez biztosítja pontosabb, hogy tartós legyen, és hogy a felek betartsák ezt a megállapodást. Ezért fontos, hogy megtanuljunk nem csak jogászként gondolkodni egy konfliktus helyzetben. Tehát ilyen értelemben van szükség a pszichológiára.
Judit, vérbeli
igen, ehhez rácsatlakozok.
Mennyire
abszolút, abszolút Évához rácsatlakozok. Amit én tanultam elmélet, mi is abszolút a szükségletekre, mert ez mindennek az alapja. Tehát, amit az elején is mondtam, ugye az érdek alapú, tehát érdek az egy kicsit hivatalosan megfogalmazása a szükségletnek, tehát jogi érdek alapú megoldást kell találni, ugye a pozíció alapú megoldások helyett. Hát annyira, hogy én a mediációs tanfolyam után még elvégeztem több coachképzést is, meg trénerképzést, mert pont azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy jó mediátor tudjak lenni, és úgy tudjam ezeket az emberi, önismereti, pszichológiai háttérben húzódó mozgatórugókat megismerni, hogy tanulok tovább. Ezzel nem szeretném elvenni a kollégák kedvét, hogy csak elvégeznek egy mediációs tanfolyamot, már ott is iszonyatosan sok minden kommunikációs, alappszichológiai, önismereti dolgokat megtanulnak, tehát már az is elég, csak miután én nagyon sok családjogi vonatkozású mediációt csinálok, meg párkapcsolatit is, mert az a másik szívügyem, hogyha meg lehet előzni, hogy ne kelljen elválni, akkor az még jobb, meg természetesen a békés válásban segíteni, zárójel bezárva, tehát magyarul, igenis ezeken a tanfolyamokon tanulunk pszichológiai ismereteket, mert ez alapvető ahhoz, hogy az ember megértse, hogy igazából mi is a problémája a másiknak, és a cselekvés, tehát a cselekedet, illetve a kommunikáció, tehát ahogy ugye megnyilvánulnak az emberek, amögött mindig a szükségleteik vannak, és ha megértjük, ahogy Éva mondta, hogy mi a szükséglet, akkor lehet igazából a problémát megoldani, mert addig csak a felszínen mozgunk.
Beszéljünk egy kicsit a praktikus részéről, mert többen érdeklődtek a tanfolyamunk kapcsán az iránt, hogy miután elvégzik a tanfolyamot, akár nálunk, akár máshol, hogy kezdik el a praktizálást, illetve mit jelent az, hogy fel lehet kerülni az IM, tehát az Igazságügyi Minisztérium akkreditációs listájára. Hogy Éva, erről tudnál létszes mondani néhány szót, hogy
igen,
pontosan mire jogosít ez az akkreditáció?
A 2002 évi 55-ös törvény szabályozza a polgári jogügyekben lefolytatható közvetítőjes, és ennek van egy végrehajtási rendelete, amely pedig azt szabályozza, hogy ezeknek a bizonyos kérdéseknek, amit kötelező elvégezni, ahhoz, hogy valaki hivatalosan mediátor lehessen, tehát magyarul jogvitában lefolytathasson közvetítő eljárás, hogy ezeknek a kérdéseknek mik a minimális követelményei, tehát tartalmi követelmények, illetve az óraszámot is megadja ez a jogszabály, ez 60 óra elmélet plusz meg nem határozott óra számú gyakorlat. Most már látjuk a minisztériumi visszajelzésekben, ez durván az a 70 óra a minimum. Tehát ez az egyik, aminek mindenképpen meg kell felelni, és aki egy ilyen képzés elvégezés a minisztériumi feltételeknek megfelel, az kerülhet be az igazságügyi minisztériumnak erre a bizonyos közvetítői listájára. Milyennek a jelentősége ennek a közvetítői listának? Aki ide nem kerül be, és ez lehet akár ügyvéd is, tehát ez nagyon fontos eloszlatni ezt a talán tévhitet, hogy ha én ügyvéd vagyok, akkor én mediálhatok jogvitában, nem. Be kell kerülni mindenkinek, minden jogásznak, jogász, vagy jogi végzettségű személynek is erre a közvetítői listára ahhoz, hogy hivatalosan jogvitában, jogi relevancia ügyekben közvetítő eljárást lefolytathasson, megállapodást írhasson, stb. Tehát van jelentősége, hogyha erre irányult a kérdés, akkor ezt tudom mondani.
Igen, erre irányult a kérdés, illetve az, hogy utána ugyanúgy, mint ügyvédként saját praxist kell kiépíteni önállóan.
Így van, igen, tehát a praxis építésben ez azért valljuk be, nem úgy fog segíteni, mint hogy mit gazgolnak, na akkor most innen ugye kiajálják majd az ügyeket. Viszont mindenképpen segít abban, hogy egyrészt ugye van egy nyilvántartás, tehát az ügyfelek, ha nagyon nem tudnak honnan mediátort találni, akkor megnézhetik ezt a listát, és itt azért fel lehet azt is tüntetni, hogy milyen ügyekben, milyen ügytípusokban vállal valaki például mediációt. Tehát ilyen jellegű jelentősége. És mondom, enélkül meg nem lehet mediálni. Tehát valljuk be, hogy kvázi, aki nincs itt bent, a számlát se tud kiállítani mediációról. Tehát azért ennek komoly jelentősége van. Az ügyvédeknek én azt gondolom, hogy annyi előnyük van, hogy a praxis építés szempontjából, hiszen van már kiépített praxisuk. És másik, ami nagyon érdekes dolog, hogyha először csak mediációba vállalok el egy ügyet, mint ügyvéd, nekem az a tapasztalatom, hogy azután, ha ez jó sikerül ez a mediáció, az más esetekben engem fognak, mint ügyvédet megkeresni, hiszen már jó benyomást tettem, megvan a bizalom, jó tapasztalat, tehát azért még ez így is tud ügyeket hozni adott esetben, akár mint ügyvédi munka. Így van, így van.
És Judit, te is ezt tapasztalod, hogy valahogy így megosztanak a mediációs és az ügyvédi megkeresések egy idő után?
Igen, abszolút. Igen, és valóban vannak ajánlások, tehát nekem is volt olyan, hogy mediációs ügyfélből jött iparjogvédelmi megkeresés, és fordítva, vagy utána visszajött más témával. Igen, tehát abszolút van árukapcsolás. Igen.
Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésem az, hogy mondanátok egy-egy emlékezetes esetet, amikor nagyon hatékonyan vagy ügyes fordulattal tudtátok kihúzni egy-egy konfliktusnak a méregfogát?
Nekem volt több ilyen esetem, és ez mind válás, illetve kapcsolattartási ügyben volt. Most egy konkrét példát mondok, egy nagyon helyes pár keresett meg, akik már pár éve elváltak, megegyeztek, és az elmúlt 2 évben probléma adódott a kapcsolattartás során a kommunikációval, illetve a tartásdíj fizetésével, és mind a kettő nagyon intelligens, helyes ember volt, és rájöttem a beszélgetések során, hogy az volt a probléma, hogy nem beszélték ki a párkapcsolatuk felbomlásának, a házasság megromlását, hogy mi vezetett oda, az egyiknek lehet külső kapcsolata, nyilván már következményként, de a másikban ez egy fájdalmat okozott, és ezeket kellett átbeszélni, és így tudtam visszafejteni velük együtt, nyilván az ő segítségük is, személyiségük is kellett, és a vége egy nagyon jó megállapodás lett, egy picit módosítottunk azon, hogy történik ennek a tartásdíjnak a megfizetése, a férfi is egy picit jobban ráhatása volt, hogy belelásson, hogy mire költik már a kamaszodó gyerekeknek a pénzt, a kommunikáció is helyre jött, sőt a gyerekekkel való kommunikációra is tettem nekik javaslatot, hogy mit mondjanak azért, hogy a gyerekekben a lojalitás konfliktus csökkentsék, és azóta nagyon jó a helyzet, hallottam visszajelzést, hogy az ilyenekért szeretem csinálni, mert ez egy nagyon nagy öröm ezt látni, hogy egy család élete rendbe jön ezzel. Jó, kicsit túlzás volt, de hogy igazából nagyon sok múlik azon, hogy tényleg ne feszültség legyen a szülők között, hanem egy jó kapcsolat.
Meg ne pereskedjenek.
Ne pereskedjenek, meg a másik nem csak a per, hanem a gyerek érzi, hogy mi van a szülők között. Tehát, hogyha látja, hogy feszültség van, és egyszerűen visszajönnek ezek, hogy az anya mit mond apára, apa mit mond anyára, hogy te így csinálod jól, meg nem úgy, meg ne így csináld, a gyerek és a gyereknek a viselkedése látszott, ahogy például a szüleivel viselkedett, mert nyilvánvaló volt, hogy begyűrűzik az, amit a másik szülő, ha nem is direkt rosszul mond, de az intenciót van mögötte. Úgyhogy ez nekem ez egy ilyen nagyon szép sikertörténet.
Köszönöm, Éva, te is tudsz említeni egyet?
Hát történet arról szól, hogy van két barát, régóta barátok, jó kapcsolatban vannak, és az egyik, két fiatalemberről beszélünk. Az egyik fiatalember hát éppen egy lelki válságba kerül, mert a barátnője elhagyta, és hát otthon picit több alkoholt fogyaszt, mint ami jó lenne, és mondja a barátjának, hogy napfelejtés céljából menjenek el egy valóban bulizni, mert de hát ő ugye ivott, akkor az autóját nem ő vezesse, hanem majd a barátja. A barátja viszont nem árulta el neki, hogy ő azért egy marihuanás cigarettát elszívott, egyik is úgy gondolta, hogy mindig ő van jobb állapotban kettőjük közül, tehát ő bevállalta, hogy az autót vezetni fogja. Elindultak a buliba, majd a kicsit több alkoholt fogyasztott barát végül is úgy döntött, hogy az ő barátja bizony nem úgy vezet, ahogy kéne, sose fognak odaérni, tehát mondta, hogy na, akkor mégiscsak cseréljenek, és majd ő vezet. És végülis ebbe a barátja belement, és amikor ugye lecserélték, tehát kvázi átült a vezető ülésbe ez az alkohol által befolyásolt fiatalember, a barátja még be se kötötte magát, mire már egy oszlopnak csapódtak. Tehát körbe, igen, szóval nagyon gyorsan bekövetkezett a baleset, büntetőeljárás lett belőle. Persze ugye a barátot is eljárás alá vonták a kábítószerfogyasztás miatt, tehát azért elég rosszul alakult ez a történet. Viszont aki az alkohol hatás alatt volt, ő nem sérült meg a balesetben, a barátja viszont igen. Mert hogy nem tudta magát bekötni, és akkor azért ő összetörte magát, ennek egy több éves egészségügyi következmény lettek, ami még mindig, amikor hozzám eljöttek mediációban, még neki azért voltak ilyen helyreállító műtétek, tehát, és ezt ő úgy élte meg, hogy hát egy elég jó szituált fiatalember volt, tehát hogy a maga ruhában például a baleset során mondjuk egy nagyon drága bőrdzseki volt rajta, hogy ez tönkrement, tehát végül is összerakott egy ilyen néhány milliós, tehát mondjuk ugye 3 millió forinti szerintek ártérítési összeget, az egészségügyi állapota miatt is, mert hogy kiesett, fél évig nem tudott dolgozni a betegség miatt, tehát ez volt az ő olvasata, a barátja meg azt mondta, hogy ő nem gondolja, hogy ez ennyire komoly baleset, és egyébként is ő maximum 1 millió forintot tudna fizetni, ez a maximum. Tehát innen indultak körülbelül, hogy mondjuk 3 millió, 1 millió, és az első mediációs megbeszélésen derült ki ugye a háttértörténet, és ez az, amiről beszéltem már az előbb, hogy amikor a szükségletek motiválják a feleket, és nem az, ami látszólag fenn van a felszínen, ugye, hogy én balesetet szenvedtem, és akkor mennyi pénzbe került, én meg nem hiszem, meg egyébként is biztos, hogy azért, mert hanagszórán vagy ilyesmi. Ja, és még ez volt ugye a balesetet okozó fiatalemberek a történet, és egyébként is marihuána hatás alatt voltál, és ezt persze nem mondtad el, tehát ezért te is tehetsz róla, mert neked nem le kellett volna vezetni, meg egyébként is engem is le kellett volna beszélned. Tehát ugye oda-visszamentek ezek az üzenetek, és a mediáció első alkalmával kiderült a háttér történetek, hogy a balesetet szenvedett fiatalembernek az fájt a legjobban, hogy a barátja, ő úgy érte meg, hogy a folyamat alatt azon ki, hogy egyszer meglátogatta a kórházban, nem nagyon érdekelte, hogy vele mi van, és ez nagyon működtette őt ebben a történetben. Aki meg a balesetet okozta, ő meg itt elmesélte, hogy hát az ő élete konkrétan nagyon-nagyon félrecsúszott, két testvér, tehát volt egy bátyja, ő volt a kedvenc a családban. És ez a baleset, ez teljesen emiatt elveszítette a családban a renomját. Az édesapja, akire nagyon felnézett, az attól kezdve egészen máshogy kezdte kezelni. Tehát neki ez sokkal többet hozott. Most azon túl, hogy büntetőeljárás indult el, tehát azt is végig kellett ugye élnie, de hogy ez neki nagyon-nagyon rosszul esett. És kiderült, hogy igazából ő próbált ügyvéddel beszélni, hogy valamit lendíteni ezen a kártérítési történeten, de hogy hát nem sikerült neki igazán jó ügyvédet, tehát nem passzoltak valamiatt az ügyvéddel, és akkor ez így visszavetette ezt az egész történetet, de ezt a másik fiú nem tudta. Na most, amikor ezt egymásnak elmondták, hogy ki mit gondol, hogy élte meg, stb. Ezt a helyzetet, akkor ott nagyon megváltozott valami közöttük. És ami a tényleg fantasztikus, és ezt is tudja a mediáció, hogy ez volt az első alkalom, tehát tulajdonképpen itt nem történt még konkrét összegről megállapodás, még mindig azért egy kicsit ott tartottak, hogy én csak ennyit tudok fizetni, én meg annyit követelek, ugye ez a 3 millió, 1 millió, és a következő alkalom, amikor eljöttek, akkor már megállapodtak. És méghozzá, ami döbbenetes, hogy abban állapodtak meg, hogy durán ilyen 2 millió forint körüli összeget fog fizetni az, aki a balesetet okozta, mert hogy ilyen hatással volt rájuk, hogy egyszer csak rájöttek, hogy ez nem arról szól ez a történet, mint amit ők gondolnak a másikról. De ha és akkor mi a lényeg a mediációnak többek között, hogyha ezek az emberek nem beszélnek egymás, és a konfliktus helyzetekben gyakran van ez, hogy a kommunikáció megakad, akkor ezek az információk nem tudnak átmenni. És ha nem tudnak átmenni, akkor ennek ilyen hatása van. Tehát akkor jó eséllyel, ja, és nagyon fontos, hogy nem akartak perre menni, mert már nagyon elegük volt a bíróságokból. Hát azért ez a büntetőjárás azért megviselte mind a kettőket, tehát ez egy fontos motiváció volt, de hogy ez ennyit számított, és tényleg itt nem annyira a pénzről szólt a történet, hanem ezekről a szükségletekről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja ez az eset, hogy mit jelent a mediáció, és mitől más, mint egy jogi eljárás, egy peres eljárás.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek, sziasztok!
Köszönjük a
sziasztok! Sziasztok!
Orak Akadémia hirdetés. Amennyiben érdekli a mediáció, és ön is bővítené szolgáltatásait, vagy fejlesztené konfliktuskezelési kompetenciáit, még jelentkezhet az Orak Akadémia mediátor képzésére. Részletek az Orak nyitólapján. orak.hu